Kedves testvérek, nagyon sok szeretettel köszöntelek minden jótokat a mai délelőttön. Ha címet kellene adnom a mai délelőttünknek, nem lenne túlságosan könnyű dolgom. Két címen gondolkoztam, így összefoglalná a közös gondolkodásunkat ma délelőtt. Egy cím az lenne, hogy a legnagyobb bűn, ami csak részben fedné majd a mondani valómat, és majd meglátjátok, hogy miért. A másik pedig a legrosszabb dolog a világon, ami megint csak nem elég kifejező. A kettő együtt majd talán, hogyha átgondoljuk mai délelőttnek a gondolatmenetét, tanulságait, akkor majd kirajzoljuk, hogy miért is gondolok. Mindenesetre elsőként azt a kérdést tenném föl, és szeretném is, hogyha válaszolnátok, hogyha azt mondjuk, hogy bűn, akkor mi jut az eszetekbe, akár a Biblia vers, akár valamilyen megfogalmazás. A bűn szó milyen gondolatokat ébreszt bennetek? A bűn a törvénytelenség, igen. Szeretet, igen. Akkor én központúság, ugye ezt is szoktuk mondani. Aztán eszünkbe jutott az az ige, hogy ami hitből nincsen bűn az, és ezek mind nagyon fontos gondolatok és megközelítések. Most ott indulnék el, amire is hangzott, hogy a bűn a törvénytelenség. Ugye ez nagyon fontos számunkra, hiszen nagyon könnyen eldönthetjük egy cselekedetről, egy tettről azt, hogy valami bűn vagy nem. Hogyha ismerjük az Isten törvényét, összevetjük vele a dolgainkat, vagy a másokét, meg inkább a sajátunkat érdemes, és akkor el tudjuk dönteni, hogy valamit jól tettünk, vagy rosszul tettünk. El tudjuk dönteni azt, hogy valami bűnös cselekedet, vagy pedig nem az. De úgy gondolom, hogy ha a bűnökről beszélünk, és a Biblia is beszél bűnös cselekedetekről, hiszen Pál is elmondja a Galata levélben, hogy mik a testnek a cselekedetei lehetne sorolni, most nem mennék bele, ezeket ismerjük. Ha a bűnös cselekedetekről gondolkodunk, akkor vissza kell mennünk ezeknek a forrásáig. És ha megtaláltuk ezeknek a forrását, az eredőjét, akkor már nagy lépést teszünk előre a megoldás felé is. Ha tudjuk, hogy miből származnak ezek a cselekedetek, miből következnek. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy egy fontos gondolat úgy gondolom, hogyha megtaláljuk a bűnöknek a forrását, akkor kimondhatjuk, hogy a bűnök forrása az önmagában a rosszabb, mint az összes bűn, ami belőle következik. Ez egy kicsit túlzásnak tűnik, de hogyha van egy forrás, amiből a bűnök jönnek, akkor annak rosszabbnak kell lenni az összes bűnnél, mert egyrészt már ezeket tartalmazta, mint lehetőséget ez a forrás, másrészt pedig a még el nem követett bűnök is mind benne vannak ugyanebben a forrásban. És lehet, hogy számunkra emberileg nem tűnik olyan rettenetesnek, ha megtaláljuk a bűnnek a forrását, de mégis annak kell mondanunk, és a legrosszabb dolgnak kell tartanunk, az összes bűnnél is rosszabbnak. De az, hogy a bűnnek a forrását megtaláljuk, nyilván ott kell kezdenünk, ahol a Biblia is kezdi, a bűnösetnek a történeténél. Hadd kérdezzem meg, hogy mit gondoltok arról, hogy Ádám mikor lett bűnössé? Azt mondhatnánk, hogy hát akkor, amikor evett a tiltott gyümölcsből. Úgy mondhatnánk Évára is. És valóban jogilag ez így helyes. Amikor valaki elköveti a cselekedetet, akkor vonható felelősségre, akkor lett az ember bűnössé. De hogyha átgondoljuk a történetet, és hiszen mindannyian ismeritek ezt, akkor azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen Ádámnak a cselekedete is, az, hogy már leszakította a gyümölcsöt, vagy Éva, teljesen mindegy, ez már valaminek a következménye volt. Valamiből származott ez a cselekedet, és ezt kell megtalálnunk, hogy tulajdonképpen mi ez a forrás, mi volt az ő életében. Úgy gondolom, hogy Ádám akkor lett bűnössé, még nem jogi értelemben igazából, hiszen magát a cselekedetet nem követte el, és Éva sem, amikor még nem követte el, amikor eldöntötte azt, hogy ő mit fog tenni. Amikor azt választotta, hogy az Isten való kapcsolatát egy új alapra helyezi, most már önmaga lesz önmagának a törvénye, elveti az Isten fölhívását, felsőbbségét, és maga fogja magához ragadni az életében a kezdeményezést, és ő lesz saját maga életének az alapja. Hogy ezután leszakította a gyümölcsöt, ez puszta következménye volt ennek a döntésnek, választásnak, lázadásnak, mindegy, hogy hogyan nevezzük, ahogy Ádám eldöntötte azt, hogy mit fog tenni, ahogy Éva eldöntötte azt, hogy mit fog tenni, már a kapcsolata Ádámnak és Évának Istennel nem volt rendben. Ez volt az alapvető probléma, ebből következett aztán a cselekedet, ami nyilván már ebben a döntésben, ebben a lázadásban már benne volt, és még sok minden más sem ezután következett. Ugyanis feltehetjük a kérdést egy másik példán keresztül, hogy Káin mikor lett bűnössé? Ugye így válaszolhatnánk, hogy hát amikor megölte Ábelt. De ez nem egészen így van, hiszen itt is visszamehetünk az előzményekre, és földeríthetjük, hogy minek a következménye volt ez a cselekedete. Akkor elmondhatjuk, hogy annak volt a következménye, hogy Isten nem fogadta el az ő áldozatát, és ő ezért megsértődött az Istenre, és megharagudott Ábelre, meggyűlölte a maga testvérét. De Isten nem fogadhatta el az ő áldozatát, mert ennek is volt egy előzménye. Az, hogy Isten nem fogadta el, egy következmény volt, és annak a következménye, hogy Káin nem volt hajlandó rendezni az életét, rendezni a kapcsolatát az Istennel. Pedig kellett volna. Hiszen Káin bűnösként született, bűnösként élt, bűnöket követett el. Nyilván előtte sem lehetett, volt minden rendben az életében, hiszen azt mondja a Szentírás, hogy nincs olyan ember, aki ne vétkeznék. És ugyanígy igaz Káinra is. És Káin úgy döntött, hogy ő nem visz állatáldozatot az Istennek. Ő megelégszik a föld gyümölcsének áldozatával, mint egy hálát adva az Istennek, vagy nem is fogalmazza. Elismerve azt, hogy Isten a felsőbbség, elismerve azt, hogy jár neki az áldozat, vagy nem tudom, hogy gondolkodott. De a kapcsolat rendezése, az a valódi minőség, életminőségének, vagy lelki állapotának a beismerése, erre Káin nem volt képes, és nem volt hajlandó. És mivel nem rendezte Káin az Isten való kapcsolatát, a Biblia összefüggése alapján kimondhatjuk, hogy ő nem fog üdvözülni. Amennyire Bibliából ez megismerhető, kimondhatjuk, hogy ő nem fog, mivel az Isten való kapcsolatát ő nem rendezte. Ha pedig a kapcsolat rendezetlen az Istennel, nem mehetünk be az üdvösségre. Ha mi kapcsolatok sincs rendezve, akkor mi sem. Ugyanúgy, mint egy Káin sem mehetett be, és nem fog bemenni. Nézzük meg a testvérének a kérdését. Ábel példáját. Ábel bűnös ember volt? Látom, bólogatok, és nagyon helyesen. Így van. Ábel is ugyanolyan ember volt, mint mi. Ugyanúgy követett el bizonyára vétkeket, hiszen a Szentírás kivétel nélkül mondja, hogy nincsen csak egy igaz is a Földön. Egyetlen egy volt az ember, Jézus Krisztus, de rajta kívül senki, aki Isten is volt egy személyben. Rajta kívül a történelmünkben olyan ember, aki nem vétkezett volna, nem volt. De mit tett Ábel? Ő Istennek vitt egy áldozatot, ami kifejezte a megváltó vetett hitét, ami kifejezte azt, hogy ő rendezni akarja a kapcsolatát Istennel, kifejezte az ő bűnbánatát, egy új kapcsolatot akart Istennel építeni, vágyott az Isten való helyes kapcsolatra, és ezen az áldozat elfogadásán, szíve vágyán keresztül Isten elfogadhatta, és el is fogadta az ő áldozatát. Pedig Káin is bűnösként született, Ábel is bűnösként született. A különbség az volt közöttük, ami alapvető különbség, hogy az egyikük látta azt, hogy nincs ebben a kapcsolata az Istennel, és rendezni akarta, a másikuk pedig nem. És úgy gondolom, kimondhatjuk azt, hogy nem pusztán az a kérdés tehát, hogy követtünk el rossz cselekedeteket Istennel szemben, vagy embertársainkkal szemben, hanem a legfontosabb kérdés az, hogy az én kapcsolatom az Istennel rendben van, el van rendezve, vagy nincsen rendezve. Áll-e valami közöttem és Isten között? És nagyon érdekes, hogy amikor a bűneset után Isten kereste Ádámot, akkor a kérdése nem arra vonatkozott, hogy Ádám mit tettél, hanem az Istennel való kapcsolatára kérdezett rá, Ádám Istennel való kapcsolatára, Ádám hol vagy? És Ádám a kapcsolat jelen akkori állapotának megfelelően válaszolt, féltem és elbújtam. Kinyilvánította azt, hogy a kapcsolata Istennel megszakadt, megtört, most már egy egészen új kapcsolatban áll, ha egyáltalán nevezhet a kapcsolatnak az Istennel. Ha felidézzük emlékezetünkben a tékozló fiú történetét, most nem olvasnám fel az időre való tekintettel, és amúgy is mindannyian ismerjük ezt, akkor föltehetjük itt is a kérdést, hogy vajon akkor lett ő tékozló fiúvá, vagy a görög szöveg mondja, elveszett fiúvá, mikor elszórta az édesapjának a vagyonát. Gondolom sokkal inkább abban a pillanatban lett elveszetté, amikor eldöntötte azt, hogy ő el fog menni. Amikor azt választotta, hogy ő nem akar az apjával, a családjával együtt élni tovább, ő a saját feje után akar menni, úgy akar élni, ahogyan ő látja jónak. És hogyha az elveszett fiú ezen a messzi földön, ahová elment, megduplázta volna, vagy megsokszorozta volna a vagyonát, azt sem számított volna semmit. Ugyanúgy elveszett fiú maradt volna, mint így. Gazdagság, szegénység ebből a szempontból az égvilágon semmit nem jelent. A viszony a fő kérdés az Istennel. És a Biblia alapján azt kell kimondanunk, hogy az Istennel való viszonyunk határozza meg, hogy bűnösök maradunk, vagy szentek leszünk. Ez a bűnnek vagy a szentségnek a gyökere a kapcsolat, a jó kapcsolat. Szentséget fog magával hozni, nyilván nem automatizmusról van szó. A rossz kapcsolat pedig bűnöket fog eredményezni, ha nem vagyok Istennel helyes viszonyban és helyes kapcsolatban. És meg kell kérdeznünk, ki önmagát, hol állok most én? Milyen az én kapcsolatom az Istennel? Rendeztem? Az atyai házban vagyok, vagy pedig az atyai háztól távol? Nagyon nagy kérdés. Persze megtehetjük azt, és meg is kell tennünk, hogy foglalkozunk a gyümölcsökkel, a bűnökkel, a rossz cselekedetekkel. Úgy ismét utalnék a Galata levélre. Testnek cselekedetei, bálványimádás, versengés, harang, lázadás. Tanulmányunkban találtatok is egy szép táblázatot erről, mi mindent jelent a Galata 5.19. És Pál apostol, aki megfogalmazta ezeket a tételeket a testnek a cselekedeteiről, ő maga mondta a római levélnek az elején, hogy tulajdonképpen a pogányok, a pogány népek, akik Isten nem ismerik, az ő életükben is ez volt az alapvető kérdés. Azt mondja, hogy bár az Istent megismerték, mégsem mint Isten dicsőítették őt, hanem mit csináltak? Elkezdtek okoskodni, balgatak szívük, megsötételett. Nem akarták Isten, mint teremtőt, mint Isten dicsőíteni, elfogadni, engedelmeskedni, és fogalmazható, nem akarták rendezni a kapcsolatokat az Istennel, és miután ez nem történt meg, ezért merültek bele mindenféle különböző bűnökbe ennek következményeként. A lehetőséget elszalasztották, nem éltek vele, nem rendezték a kapcsolatot, és ebből következően egy egészen más irányt vett az életük. És föl kell tennem azt a kérdést is, és azt hiszem, hogy mindannyiunk számára fontos és húsba vágó lehet, hogy elképzelhető-e az, hogy valaki fölismeri a törvény alapján a maga bűneit. Szépen elrendezi különböző kategóriákból, hogy mi mindent követtem el, és bocsánatot kér az Istentől érte, elfogadja a Krisztus áldozatát, leteszi a kereszt lábához ezeket, és mégsem rendezi a kapcsolatát az Istennel igazán. Úgy gondolom, hogy sajnos nagyon is elképzelhető. És sajnos nagyon sok ember vesztegel ebben, hogy elrendezi a bűneit az Istennel, mint tételeket, mint tényeket, de maga a kapcsolata az Istennel nem lesz elrendezve. Nem tér vissza mégse az atyai házba igazán. És nagyon könnyen leelvészhetjük önmagunkat. Mernék-e az Isten szemébe nézni, hogyha most azonnal elé kéne állnom? Hiszen tudom azt, hogy Isten nem csak a bűnöknek, mint cselekedeteknek, hanem magának a bűnnek, az önzésnek, így is mondhatjuk, hogy a rendezetlen kapcsolatnak is megemésztő tűz. Hiszen a kapcsolatunk Istennel nincsen rendben, hogyha nem atyánként tekintünk rá, akihez bármikor mehetünk, és a valóságban is oda mernénk eljárni, akkor igen, baj van. Hogyha nem tudja az ember azt, hogy jó az Istennel a kapcsolata, akkor nem jó. Hogyha nem tudom azt, hogy Isten jelen van-e az életemben, akkor nincsen jelen. És a rendezetlen kapcsolat, az Istentől való távolság, az atyai ház messzesége törvényszerűen bűnös cselekedetekben fog majd megnyilvánulni az életemben. A rossz fa, rossz gyümölcsöt terem. Újra és újra. És ebből, hogyha bűnöket követek el, ha az életemben jelen vannak a testnek a cselekedetei, akkor vissza kell, hogy következtessek arra, hogy ebből következően a kapcsolatom az Istennel nincsen rendben, mert ha rendben lenne, akkor nem ezeket a gyümölcsöket teremném. A gyökerével kell foglalkoznunk a bűnöknek, és ez magával vonja után, majd azután a gyümölcsöknek a megváltozását is. Most szeretném, hogyha kikeresnénk az apostolok cselekedetei 20. fejezet 21. verséből, hogy Pál apostol miről prédikált az embereknek. Mind a formailag vallásos, mind az Isten nem ismerő embereknek. Apostolok cselekedetei 20. fejezet 21. verse. Mi a megoldás? Ezt olvashatjuk. Bizonyságot tett mind a zsidóknak, mind a görögöknek, az Istenhez való megtérés és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hit felől. Talán nem jelent túl sok újdonságot ez a mondat, hiszen mindannyian sejtettük, hogy erről beszélt az apostol. Az Istenhez való megtérés és a Krisztusban való hit felől. Mit jelent a megtérés? Ugye erre sem nehéz a válasz, tanulmányai során nem egyszer találkoztunk ezzel a fogalommal. Az egyik értelme a gondolkodásmód megváltozása. A másik értelme pedig a Szent Lelke megtérés, ezt jelenti egy visszafordulás, a másik kifejezés ezt jelenti. A megtérés, a gondolkodásmód megváltozása, a visszatérés nem jelenti azt, hogy én az Istenről különféle tényeket, ismereteket elraktározom az elmémben. Ez még nem megtérés. Az sem megtérés, hogyha széknek találom, elfogadhatónak találom, és gyönyörűséget jelent, akár a Bibliának az olvasása is. Nagyon helyes, de ez még nem elég. Nem jelenti néhány alapelvnek az elfogadását, amire rá tudok bólintani. Igen, ez valóban így van, és így kellene élni. A megtérés legjobban a tékozló fiú történetén tudjuk újra tetten élni. Mikor a tékozló fiú elgondolkodott a disznók várja mellett, akkor mire jutott? Nem azt mondta, hogy bár én még mindig azt mondom, hogy az atyám házában nem jó, és én magam akarok úgy élni, ahogy én akarok, de visszamegyek, mert azt beláttam az elmémben, hogy ez helyes. Egyébként meg különben is éhen halok, ha nem megyek. Hanem ráébredt arra, hogy én rosszul gondoltam eddig. Én másképp, most már úgy látom, hogy vissza kell térnem az atyámhoz, mert ott a jó, ott van az én helyem, ott jó nekem. Így változott meg a gondolkodásmódja. Amit eddig jónak tartott, amit eddig elfogadhatónak, teljesen más gondolat került az előző helyére. Valami eltűnt, és valami jött a helyére, és utána megfordult, cselekedett bele, és visszament az atyához. Nyilván nem elsősorban az éhség miatt, hiszen mehetett volna távolabbi vidékre is akár, hanem rájött arra, hogy rosszul gondolta, ismerte az atyát, tudta, hogy az atya szereti őt, és hogy itt van a legjobb helye a világon az atyai házban. És nagyon érdekes, hogy Jézus a tékozó fiú történetét nem fejezte be. Sem az idősebb fiút tekintve, sem pedig a fiatalabbat. Egyik részből sem fejezte be ezt a történetet. Nyilván az idősebb fiú esetében azért nem, mert nem lehetett szerve tudni, hogy hogyan fognak reagálni az idősebb. Nem mondom, hogy hitben járó, mert nem. Az atyai házban formailag ott levő, de lélekben messze járó emberek, akik csak magukkal foglalkoznak. Mit fognak ahhoz szólni, hogyha egyszer csak visszatérnek a tékozók? Nyilván ez egyénenként változott. Volt, aki el tudta fogadni, volt, aki nem. De a tékozó fiú esetében sem fejezhette be Jézus, mert igazából itt is két lehetőség állt a fiú előtt, és igazából nem lehetett befejezni ezt a történetet. Mert az is lehetett volna, hogy a tékozló fiú visszamegy ugyan az apjához, de a lelkében továbbra is elveszett fiú marad. Ami azt jelenti, hogy nem változott meg igazán a gondolkodásmódja, még mindig a távoli életet tekintette volna jónak. És egy napon, ki tudja mikor, újra fogta volna, amilyen van, és elment volna az atyai háztól. A másik lehetőség pedig az, és ezért se lehetett befejezni, hogy ott marad, és valóban megváltozott a gondolkodásmódja, valóban megváltozott az élete, valóban rendeződött a kapcsolat az atyai házzal, és mindörökre ott maradt. Ez a két vég lehet, és ez a kettő lehetőség van előttünk is. És elég sokat beszéltem már arról, hogy kapcsolatunkat hozzuk rendbe az Istennel, de még nem beszéltem arról, hogy mi is az tulajdonképpen a kapcsolat. Ez a fogalom mit is takar valójában? Egy keresztény író írta, és nagyon tömör és ennél jó megfogalmazást még nem hallottam, ez így szól. Kapcsolatnak nevezzük az élet kölcsönös megosztását két vagy több személy között. Újra ismételném. Kapcsolatnak nevezzük az élet kölcsönös megosztását két vagy több személy között. Ez igaz az emberi kapcsolatainkra, megosztjuk az életünket a másik emberrel, és igaz Istennel való kapcsolatunkra is. Csak itt lehet egy buktató, egy probléma. Tudnélik, hogy egy kapcsolat működjön, abban saját magamat kell beleadnom. Az Istennel való kapcsolatomban is saját magamat kell beleadnom. És sokan ott követnek el hibát, hogy nem adják magukat ebbe a kapcsolatba, hanem belevisznek ebbe a kapcsolatba egy idealizált ént, egy olyan embert, egy olyan hívőt, aki külön, mint amilyen valójában. Nem vállaljuk önmagunkat Isten való kapcsolatunkban. Nem ismerjük el a hibáinkat, fogyatékosságainkat. Más képet mutatunk magunkról, ezt ugye tudjuk, hogy hogy nevezzük. Képmutatás, bár ez nem az a fajta, mint a zsidók jókvetlenül. Nem az a teljesen negatív, de talán lehet mögötte jó szándék is, vagy inkább azt mondanám, hogy félem az Istentől. De hogyha én nem adom magam a kapcsolatba, olyannak, amilyen vagyok, zárójelben, de az Isten tudom, hogy jobbá tud tenni. De ha nem adom magam olyannak, amilyen vagyok, akkor a kapcsolat nem működhet. Mert a kapcsolat az élet kölcsönös megosztása két vagy több személy között, és akkor én nem osztom meg az életemet, mert az nem én vagyok. Az Isten csak akkor tud megáldani, csak akkor tud adni, ha vállalom önmagamat, ha őszinte vagyok az Istennel. És csak akkor tudok bármit kapni tőle. És amikor idáig jutunk a gondolatmenetünkben, akkor egy nagyon döntő ponthoz érkezünk el. Hiszen csomó kérdés lehet bennünk. Hogyan adhatom magam a kapcsolatba az Istennel, hiszen én bűnös ember vagyok? Honnan tudhatom azt, hogy Isten nem utasít-e vissza engem? Honnan tudhatom azt, hogy megbízhatom az Istenben? Mi erre a garancia? Honnan tudhatom, hogy Isten teljesíti az ígéreteit? Honnan tudhatom, hogy Isten képes engem egyáltalán üdvözíteni? Honnan tudhatom, hogy megoldalmazhat-e a bűntől? Alkalmassá tehet-e az ő országára? Ezek a kérdések jogos kérdések, de mindre megvan a válasz. És minden kérdésre egy válasz van, és ez nem más, mint a megváltó személye. Jézus Krisztus a válasz minden kérdésünkre. Mert Jézus által rendezi Isten a mi kapcsolatunkat ővele. Jézus által teszi félre az elkövetett bűneinket a kapcsolat rendezésének az útjából. Ő benne tűnik el minden válaszfal, ami elválasztja bennünket az Istentől. Hiszen Jézus áldozata által Isten megmutatta azt, hogy szeret bennünket. Minden embert kivétel nélkül szeret. Jézus által kijelentette azt, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Bárki, bármilyen állapotában mehet Jézushoz, nem fogja biztosítani soha. Jézus által megnyitotta Isten az utat ő hozzá minden ember számára. Jézus emberré lett, értünk, és miután visszabent a mennybe, örökre ember is marad. Isten is, és ember is egy személyben. Ő az egyetlen kapocs az emberiség és Isten között, az egyetlen közbenjáró, és a záloga az Isten jó akaratának az ő személye, az ő embersége. Hogy ezt a hitet Isten fölépítette, és soha többé nem bontja le. Minden ember fordulhat hozzá. Isten megtartja az ígéreteit? Megígérte Krisztust, mint legnagyobbat, és megadta. Ennél nagyobb nincs. És ha már legnagyobbat megadta mindannyiunk számára, miért ne adna meg minden mást is? Nem volna logikus, ha nem tenné. Krisztus fölkínálja minden ember számára a szövetséget, a megoldást, az új életet, mindent megad. De mikor működik ez az életünkben? Csak akkor, hogyha hiszek benne. Ha bízom az Istenben, ha rámerem bízni az életemet. Az Isten való kapcsolat helyes kifejeződése az ember részéről a bizalom. És tudjuk azt, hogy a görög hit szó is bizalmat jelent elsősorban, amit a Biblia használ. És ez ott kezdődik, hogy hiszek benne, hogy magamra vonatkoztatom a Krisztusnak a bátságművét, elfogadom az ő áldozatát, vágyom egy új életre, és az Isten ezt meg fogja adni, el fog engem fogadni, épp úgy, mint ahogy Ábel áldozatát is elfogadta. És hogyha bízom Istenben, bármilyen legyek is, ha hozzáfordulok, kérem, hogy tegyen mássá, tegyen jobbá, vigyen előre, akkor ezt meg fogja tenni, hiszen Isten pontosan ezt akarja. Pontosan ezért vitte véghez Krisztus az áldozatát, ezért van az egész megváltási terv, hogy bennünket megmenthessen. És a hit mellett fontos, hogy az Isten legyen az első helyen az életünkben, ezt csak akkor tudja véghez vinni. Ha semmi más nem lesz fontosabb, mint a vele való kapcsolat, a vele való közösség, a vele való élet. Ha bármi más kell az első helyre, az okvetlenül sérülni fog. Az Istennel kapcsolatunk nem lesz helyes és jó. Szeretném idézni Jézus szavait János evangélium a 17. fejezet 3. verséből, ahol azt mondta Jézus, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Fölhívnám a figyelmet a megismerés szóra. A megismerés a Bibliában nem pusztán intellektuális megismerést jelent. Nem csak adatok, tények elraktározását a szellemi raktárolba, hanem a megismerés tulajdonképpen az élet megosztását jelenti. Azon az alapon merem ezt így kijelenteni, mert a Bibliában a megismerés szót a házassággal kapcsolatban is alkalmazza a Biblia. Ugye az ősatyákkal kapcsolatban írja, a házassággal kapcsolatban, és valóban kimondhatjuk azt, hogy a házasság az tényleg az élet megosztása. Itt nem két vagy több ember, hanem két ember között. Nyilván, hogyha gyermekek vannak, akkor már több emberről van szó, de csak ebben az értelemben. És a Biblia összesen két szövetséget ismer, és nem többet, ezt is mindannyian tudjátok. Az egyik az ember és ember szövetsége, ez a házasság. A másik pedig az Isten és ember szövetség, ez a keresztség. Mind a két szövetség nem más, mint az élet megosztása a másikkal. És ezt írja az Efézusi levél 5. fejezete. Azért elhagyja az ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egyé. Felette nagy titok ez, de én Krisztusról és az egyházról szólok. Párhuzamos a kettő. A helyes kapcsolat, az élet megosztása erről szól, mind a két szövetség. És amit Pál apostol idéz a Mózes első könyvéből, a házasságról szinte szó szerint ugyanez van a Mózes első könyvében. Lesznek ketten egy, ott a héber szövegben az a gondolat van benne ebben a kifejezésben, hogy két darabot úgy összeragasztani, hogy soha többé ne lehessen szétválasztani. Egyé lesz a kettő. Annyira szoros a kapcsolat, hogy nem lehet tudni azt, hogy hol végződik az egyik embernek a személyiség, ahol kezdődik a másiké. A jó házasság az így működik, hogy lesznek ketten egy, és semmi sem tudja őket szétválasztani. Semmilyen külső erő. Ugyanúgy az Isten való kapcsolatunkat sem tudja semmi szétválasztani. Semmi, ami kívülről jön. Ezt mondja Pál, hogy ki szakaszthat el minket az Isten szerelmétől. Háborúság, fegyver, éhezés, bár, ez nincs ilyen. Semmi sem tud elválasztani bennünket az Istentől. És erre kell törekednünk, hogy a kapcsolatunk az Istenre ilyen legyen, hogy semmi sem választhasson el. A tökéletes bizalomra, a ráhagyatkozásra kell eljutnunk. És utolsó gondolatként még fölhívnám figyelmeteket arra, mindannyiunk figyelmét arra, hogy ez csak úgy megy, hogyha a kapcsolatra időt szánok. Kapcsolat idő nélkül nem létezik. Élet megosztása idő nélkül nincsen. És nagyon, nagyon jól lehet látni a házastársi kapcsolatokban, hogy a házastársak egymásra nem szánnak időt, akkor az a kapcsolat egy idő után nem fog működni. És az időben sem mindegy, hogy milyen időt szállnak. Tévé előtt ülve beszélgetünk, félszemmel itt, félszemmel a házastársamra figyelve. Újságot olvasva, a feleségek különösen utálják ezt, amikor a fél újságot olvas a reggelinél. Vagy lehetne sorolni a kapcsolat föntartásához. Minőségi időt kell a kapcsolatra szánni. Odafigyelni, megosztani az életemet a másikkal, különben nem működik. Ugyanígy az Isten való kapcsolatomban is. Minőségi idő legyen az imádságnak az ideje, a Biblia olvasásának, tanulmányozásának az ideje, az Isten dolgairól való gondolkodásnak az ideje, ez mindig minőségi idő legyen. És azt fogjuk tapasztalni, mert ez már tapasztalat lesz, hogy működik, és valóban egyre közelebb kerülünk az Istenhez, egyre inkább helyreáll a helyes kapcsolatunk vele. Persze nyilván ezt meg kell előzze azt, hogy elismerjük az állapotunkat, bűneinket, elrendezzük, lemondjunk a saját igazságunkra, a saját igazságszolgáltatásunkra, és még lehetne sorolni. Ezek a lépések megvannak, a minőségi idő után pedig azt fogjuk tapasztalni, hogy Isten egyre közelebb van hozzánk, egyre jobban formálódunk, a lélek gyümölcsei megjelennek, mert ez természetszerűen követi a helyes kapcsolatot, a kapcsolat helyreállítását. És azt kívánom mindannyiunknak, hogy adja meg ezt az Isten mindannyiunknak, hogy visszataláljunk az atyai házba úgy, hogy valóban teljes szívünkből, lelkünkből ott akarjunk maradni, az atyával való kapcsolatban, szeretetben és bizalomban. Amen.